Én nem nagyon látok potenciálisabban hasznosabb fejlesztés beruházást a mai világban, mint a digitalizációt, viszont könnyen modellezhető, hogy miért ez az a terület, ahol a belső vállalati kommunikáció, a vállalati működés, a munkatársak motiválása, képzése, a termékek minőségének javítása, a fogyasztókkal való kapcsolattartás, az értékesítési csatornák fejlesztése, a termék minőségének és szerethetőségének javítása, ez mind ezzel az eszközzel könnyen, hatványozottan, költséghatékonyan növelhető. This is the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen, let's get ready to connect!
Kockásfüzet vagy felhő alapú adminisztráció, projektmenedzselés, értékesítés, belső kommunikáció, onboarding. Amikor egy vállalkozás szorongatja az üzleti környezet, infláció, recessziós kilátások, munkaerőhiány, mihez érdemes fordulni, kifizetődő-e a céges digitalizáció? És egyáltalán mik azok a szempontok, amelyek vállalkozásunk értékét növelik? Na jó, és mi az a cégérték? Többek között ezekről is fogunk beszélgetni vendégemmel, Oszkó Péterrel, az OXO Technologies Holding igazgatóságának elnökével, amely társaság önmeghatározásuk szerint a régió egyik vezető technológiai befektető csoportja. Üzleti stratégiájuk szerint induló és növekedési fázisban lévő technológiai vállalkozások fejlesztését és finanszírozását célozzák tőkebefektetések részbeni vagy teljes kivásárlások útján. Üdvözlöm a hallgatókat, én Zámbori Bíró Tamás vagyok. Ez a Connect magazin podcast csatornája, ahol friss és inspiráló történeteket osztunk meg a digitalizáció, a vállalati kultúra és a belső kommunikáció témakörében. Köszöntöm Oszkó Pétert, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
No, nézzük, hogy itt az ESG kapcsán ugye fölmerült egy csomó kérdés, mert egyre többet találkoznak a vállalkozásokkal is ezzel a három szóval, hogy mik lehetnek azok a, ugye az ESG behoz szempontokat, amiket egy vállalkozás önértékelése szempontjából végig tud venni, ha jól sejtem.
Igen.
De azért itt még van mellette egy csomó más is, én például az is nekem eszembe jutott, hogy mit tudom, a vagyon értéke, vagy akár csak a know-how-nak a miensége, vagy akár mondjuk az elégedett munkavállalóknak a száma hatása, de nyilván menjünk végig ezeken, hogy miért fontos ez az ESG mostanában?
Hát nyilván több okból fontos. Fontos azért, mert hogy tudomásul kell venni, hogy a világ növekedési modellje, erőforrás felhasználása, népessége olyan mértékben feszítetté vált, hogy egyszerűen minden egyes szereplőjének nem csak az a feladata, hogy máról hónapra kitalálja, hogy neki konkrétan, személyesen mi a legjobb stratégia a saját céljai eléréséhez, hanem figyelembe kell venni a teljes környezete, közössége szempontjait is, mert ha nem így lesz, akkor szép lassan elbánunk magunkkal. Most bocsánat, hogy ennyire leegyszerűsítem, meg ennyire sarkosan fogalmazok, vagy sarkítottan magyarázom, de hogy az ESG legnagyobb, legfontosabb motivációja az, hogy minden egyes vállalkozásnak nem csak a részvényesei felé, vagy a tulajdonosai felé van felelőssége, hogy profitot termeljen, hanem azzal kapcsolatban is felelőssége van, hogy majd lesz-e hol élnünk néhány évtized múlva, meg lesz-e élhető környezetünk, meg lesz-e olyan társadalom, amit a belső feszültségek nem feszítenek szét. Ugye az ESG az nem csak környezeti, fenntarthatósági kérdésekre, hanem társadalmi egyéb kérdésekre is fókuszál, és pont újra próbálja definiálni a vállalkozások szerepét a társadalomban, akik most már nem csak egy ilyen kapitalista piacgazdaság egységnyi elemei, hanem igazából minden tekintetben társadalmi szereplők annak a teljes felelősségével. És ezt nyilván tudomásul kell venni mindenkinek, mert hát olyan egyéb látható kockázatok övezik a vállalatok működését is, beleértve környezeti kockázatokat, társadalmi kockázatokat, amik lehet, hogy rövid távon indiferensnek tűnnek, sőt, még úgy is érezhetik egyes vállalatvezetők, hogy ez költség és nem jelentkezik profitban, de hát egy idő után, ha nem lehet működni sehol, akkor profit sem lesz. Tehát ez a tartós, hosszú távú felelősség teljes gondolkodás egyfajta kikényszerítése. Ez a fajta szabályozói kikényszerítés nyilván szép lassan halad a maga útján, logikusan. Az emberiségnek mindig megvolt az a tulajdonság, hogy azért egy idővel képes felfogni a kockázatokat és képes közösségi reakciókat adni rá. De pont azért, mert hogy ez egyre többet tárgya a közbeszédnek, egyfajta divattá is vált annak a pozitív és negatív hatásaival is. Tehát egy csomó most már úgy beszélnek az ESG-ről, mint ami valami nagyon, nagyon menő, nagyon, nagyon trendi dolog. Érdemes vele foglalkozni, pláne, hogy arra pénzt is lehet kapni. Ugye a vállalkozó gondolkodás hajlamos egyszerűsíteni, és, a, és az alapmotivációt mindig a pénz köré visszafordítani. És által látszik, hogy mondjuk nagy intézményi befektetők ESG-típusú vállalkozásokra inkább adnak pénzt, állami vagy közpénz jellegű forrásokhoz szintén könnyebb hozzájutni. Tehát van egy olyan vonulat ennek a dolognak, ezt ugye greenwashingnak szokás hívni, amikor van egy ilyen látszat, formális megfelelés ilyen szempontoknak. Egy divathullámnak van egy ilyen negatív vonulata is, de azért a divathullámnak megvan az a pozitív vonulata is, hogy nagyon sokan elkezdik ismerni, nagyon sokan elkezdenek hallani róla, nagyon sokan elkezdenek beszélni róla, és ezáltal azért a tartalmáról is beszélnek. Nyilván a felső ilyen kevésbé előremutató rétegeket, azokat idővel le kell fejteni, meg kell oldani, hogy az ESG-nek való megfelelés az ne egy látszat megfelelés legyen, és ne csak pénzügyi célokat szolgáljon. De hát erre is megvannak már a megfelelő újabb válaszlépések, és tényleg egyszerűen tudomásul kell vennie, hogy egy egyén, egy ember szerepe a társadalomban sem csak a saját önmegvalósítása és létfenntartására irányul, hanem fizet adót, odafigyel a gyerekeire, odafigyel a környezetére, barátaira, figyel arra, hogy egyébként az a környezet, ahol ő él, az hogy lehet minél inkább élhető. Egy vállalkozásnak is ugyanezt a közösségi felelősséget viselnie kell, és nem baj, hogyha ezt elkezdjük mérni, és elkezdjük kimutatni, és elkezdjük beszámoltatni a cégeket is arról, hogy ez mennyire működik jól, és ki mennyire veszi komolyan.
Ennek a magjai azért persze nem tegnap előtt kezdődtek. Szerintem azért ez majdnem 50-60 évet tulajdonképpen, amikor már a public relations megjelent, már akkor is volt egy ilyen üzenete, de most egy nagyon érdekes elemmel egészült ki, mert ugye itt a környezeti hatások, meg a társadalmi kérdések kezelése, de én azt gondolom, hogy a vezetői döntéshozata, hogy az is mennyire érdekesen összefügghet a belső szervezeti kultúrával, illetve akár ilyen szempontból a cégértékkel.
Igen, ugye az ESG az Environmental Social és Governance, tehát ebben benne van a governance kérdés is, és nem véletlenül van benne, mert azt gondolom, hogy már teljesen evidens tapasztalattá vált, hogy a cégvezetés mikéntje, a cégvezetés kultúrája, a belső folyamatai, azok alapvetően határozzák meg egy cégértékrendjét. Tehát megfelelő belső szervezeti működés nélkül egyszerűen nem lehet társadalmi felelősséget számon kérni egy cégen, nem lehet közösségi értékek képviseletét számon kérni egy cégen. Tehát legalább annyira fontos a belső működés során érvényesített közösségi értékeknek a képviselete, mint az, hogy valaki a környezetére odafigyelje. Uh-huh.
Befektetői szemmel mennyire figyelik a befektetők, mondjuk konkrétan akkor téged kérdezlek, hogy mondjuk mennyire érdemes kommunikálni a cégeknek a ESG eredményekről. Ugye itt gyakorlatilag már egyfajta ilyen kötelező a Deloitte írt arról, hogy az Európai Bizottság 2023-tól már több mint 50 ezer európai vállalatnak teszi kötelezővé az ESG-vel kapcsolatos közzététerek jelentését. Ez vajon elegendő egy befektető szemével, vagy itt azért a társadalmi hatást is nézni kell?
Igen, tehát hogy itt ketté kell választani, hogy ez nyilván a kötelező szabályok azok általában a nagyon méretű cégre vonatkoznak, és azt a célt szolgálják, hogy ne csak a konkrét néhány tulajdonos, illetve munkavállaló tudjon a cég által képviselt valós értékekről, hanem a vevők, a fogyasztók, részvényesek, bárki tudhat, bárkinek lehetősége legyen követni, hogy az adott cég, akitől ő vásárol, akinek a részvényeit veszi, akit segít finanszírozni tőkepiacokon keresztül, az egyébként megfelel ezeknek az elvárásoknak. Ez azt gondolom, hogy egy szükséges és értelmes szabályozás. Magyarországon is létezik, Magyarországon tőzsdei cégeknek egyébként kötelező ESG jelentést közzétenni. De befektetőként mi nyilván nem csak nagy cégekkel foglalkozunk, sőt, általában kevésbé foglalkozunk nagy cégekkel, mert a mi üzleti tevékenységünk az alapvetően feltörekvő cégeknek a felkarolása és finanszírozása és a növekedési pályán való segítése, de mi azt látjuk, és azért helyezünk kifejezett hangsúlyt az ESG szabályozásra, hogy egy épülő szervezeti kultúrában talán a legfontosabb ezeknek az értékeknek az idekorán történő megjelenítése. Tehát, hogyha valami nulláról az egyre, vagy kettőre, vagy ötre úgy épül, hogy akkor úgy gondolja, hogy neki még nem kell foglalkozni az ilyen különböző társadalmi környezeti kérdésekkel, túl kicsi ahhoz, akkor később is nehéz beiktatni ezt a gondolkodásba, vagy nagyon erős váltás szükséges hozzá. Ha eleve úgy építi fel a saját üzleti modelljét, a saját termékfejlesztési stratégiáját, hogy már az elejétől fogva nyilvánvalóvá teszi, hogy ő egyébként meg akar felelni a társadalmi környezeti kihívásoknak, meg a belső működését is úgy építi fel, hogy az ne egy rossz szervezeti kultúrát alakítson ki, akkor sokkal könnyebben fog beilleszkedni ebbe a fajta vállalati kultúrába, meg hát eleve ebbe a környezetbe egyre hatékonyabban fog tudni dolgozni. Tehát én bízom benne, és azért ezt tapasztaljuk, hogy egyre nehezebb lesz úgy vállalkozást építeni, hogy az visszaél, és esetleg abból próbál előnyt kovácsolni, hogy ő nem figyel oda a környezeti hatásokra, vagy kifejezetten nem tudom én, társadalmi feszültségek kihasználásával próbál magának üzleti előnyöket kovácsolni, és sokkal inkább fogadja be az üzleti közösség és a fogyasztók azt a fajta kezdeményezést, ami láthatóan igyekszik a fenntarthatósági társadalmi egyéb kérdésekkel foglalkozni. És épp ezért van az, hogy mi befektetőként már az első befektetéseinktől kezdve formális értékelési rendszerrel odafigyelünk, hogy olyan cégekbe fektetünk be, és olyan működést követelünk meg tőlük, amik képesek lesznek integrálni ezt a fajta értékrendet. Tehát mi magunk is úgy felelünk meg az ESG szabályoknak, mert saját szervezeti működésünk az viszonylag egyszerű, tehát mi amúgy a mi saját csapatunk működésével nem hagyunk túl nagy karbonlábnyomot, meg viszonylag könnyen oda tudunk figyelni a társadalmi meg belső működési kérdésekre, de hogy mi azáltal valósítjuk meg kifejezetten hangsúlyozottan az ESG szempontokat, hogy befektetéseket olyan cégbe valósítunk meg, akik képesek ilyen szempontokat érvényesíteni, és aztán a működésük során ezt bizonyítják is.
Uh-huh. Tehát akkor az egyértelműen kijelenthető, hogy az ESG szempontok figyelembe vétele egy cégnél, az mindenféleképpen versenyelőnyt jelent ma már.
Európai piacokon mindenképpen, de az érdekes, hogy miközben van egy ilyen nyugati világban talán kialakult előítélet, hogy hát ez a gazdag társadalmaknak a hobbija, hogy ilyen kérdésekre odafigyel, és hát a nyilván feltörekvő gazdaságoknak erre se kedve, se ideje, se motivációja. Mi egyébként most pont nem ezt tapasztaljuk, azért ugye mi viszonylag sokrétű kapcsolatrendszert tartunk az üzleti világgal, befektetési célpontokat is keresünk, és a legváltozatosabb befektetői körrel tárgyalunk, akik velünk együttműködve fektetnek be, vagy a mi tőzsdei részvényünkbe fektetnek be. Ennek kapcsán azért nem csak Európában voltunk az utóbbi fél évben aktívak, hanem nagyon intenzíven építettünk kapcsolatokat ázsiai piacokon, és azzal a furcsa tapasztalattal tértünk haza, hogy a befektetői körökben a környezeti fenntarthatósági kérdések a dél-kelet-ázsiai piacon ma már legalább annyira fontosak és relevánsak, sőt, szinte kiemelt figyelem övezi őket, és nincs arról szó, hogy ez most Európában lenne nagyon aktuális, vagy Észak-Amerikában figyelnének rá kifejezetten, sőt, hát az is látszik, hogy ebben a két gazdasági régióban is azért ez még sok helyen érvényesítendő szempontrendszer, még nem biztos, hogy minden cég minden pontját komolyan veszi, miközben azt látjuk, hogy a feltörekvő gazdaságok egyébként egyre potensebb befektetői rétege, az pedig kifejezetten kötelességének érzi, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon, és maga úttörője legyen az ESG típusú befektetéseknek, vagy az ilyen szempontrendszerek érvényesítésének.
Egyébként nagyon érdekes, a Gallupnak volt most egy globális kutatása, ami 2022-ben, és az elköteleződés, illetve a munkavállalók kapcsán, és már ott is a Dél-Kelet-Ázsia elég magas helyen szerepelt egyébként itt a környezeti fenntarthatóság szempontjain kapcsán.
Igen, és ezt mondom, ezt van a gyakorlatban is lehet érezni, ami egyébként egy kifejezetten üdvös folyamat, mert minél többen veszik komolyan ezeket a kérdéseket, annál erősebb a kényszerítő erő minden oldalról. Borzasztó nehéz úgy ESG szempontokat érvényesíteni egy adott gazdasági régióban, hogyha mindenki más meg kihasználja azt, hogy neki nem kell ilyet érvényesíteni, de az erős feltörekvő régiók azok mindenhol komolyan veszik, és az ászlójukra tűzik, akkor pedig ez elkerülhetetlenné válik, már pedig egyébként tényleg sok választásunk nincsen. Tehát ahhoz, hogy ez a világ élhető legyen még majd a gyerekeinknek is, ahhoz ezt a munkát el kell végezni.
Uh-huh. Az ESG-hez képest az RBC, a Responsible Business Conduct, az mennyiben kapcsolódik, vagy így mennyire egészíti ki, vagy mennyiben más?
Azt gondolom, hogy átfedés van a kettő között. Az ESG egy nagyon részletesen, konkretizáltan kidolgozott szempontrendszer, ahol nagyon pontosan szabályrendszer szerint végig lehet venni képviselhető célokat és azoknak a megvalósítási módját. Miközben önmagában a felelős vállalat vezetés az pedig egy olyan általános klauzula, ami nyilván ennek szinte minden pontját lefedi, de ennél általánosabb is, tehát nagyon sok olyan probléma körre reflektál, ami esetleg most pont az ESG felsorolásban nincs benne, de adott esetben meg általános elvek szerint nyilvánvaló, hogy adott helyzetben milyen módon kell dönteni, vagy milyen felelősséget képviselni.
Elég komoly gazdasági helyzetben vagyunk, ugye ezt finoman lehet fogalmazni, hogy a 2023...
Ez egy nagyon udvarias megfogalmazás.
A 2023 nem tűnik nagyon erős évnek.
Hát, vagy nagyon erős évnek tűnik majd megpróbáltatások szempontjából.
Abban a szempontból. A digitalizáció mennyiben befolyásolhatja e tekintetben mondjuk a túlélést, ha úgy tetszik?
Igen, tehát hogy viszonylag egyszerűen szoktam kérdésekre megfogalmazni, hogy mi a különbség egy válságidőszak, egy recessziós időszak, meg egy pénzbőséget hozó növekedési időszak között. Valójában a különbség az, hogy kritikus, recessziós válságidőszakban sokkal direktebb és azonnalibb következménye van a rossz döntéseknek, a rossz befektetéseknek. Amikor olcsó a pénz, amikor olcsó a hitel, amikor könnyen jönnek a bevételek, akkor kisebb kockázattal lehet rossz döntéseket hozni, mert könnyebb túlélni az esetleges elmulasztott befektetések, vagy rossz befektetések, rossz irányú fejlesztések, vagy elmulasztott fejlesztések hatásait. Recessziós időszakban nincs, vagy sokkal kevesebb a hibázási lehetőség. Ha én nem arra költöm azt a kevés pénzt, ami van, és amit nagyon drágán szereztem, ami a legjobb hozamot hozza, akkor könnyen alul maradok azokkal a versenytársakkal szemben, akik egyébként nálam jobb döntéseket hoztak, sokkal kiélezettebb a verseny, sokkal inkább azok fognak előre jutni és fennmaradni, akik a legjobb fejlesztéseket hajtják végre. Ezért ebben az időszakban, amikor kevesebb a hibázási lehetőség, tényleg azt kell eldönteni, hogy mik azok a beruházások, mik azok a fejlesztések, amiket el kell végezni, mert ha nem végzem el, akkor lemaradok a versenyben, és mi az, amire az egyébként még fejlesztésre felhasználó forrásokat érdemes fordítani, mert jó lesz a hozam, a nagy hozamot fog hozni. Tehát egyrészt kényszer alapján el kell dönteni, mi az, amire nem szabad lemaradni, másrészt lehetőség alapján is a jót kell kiválasztanom, mert hogyha nem tudom én, van elkölthető 500 millió forintom, és abból nem egy termékfejlesztést hajtok végre, hanem nem tudom én, úgy gondolom, hogy most itt az ideje, hogy egy irodaházat építsek magamnak. Ez lehet, hogy amikor ezt nem tudom én 1%-os kamaton felvett hitelből teszem, miközben különösebb erőfeszítés nélkül évente duplázom az árbevételemet, akkor ez nem fog nyomot hagyni. De amikor nem így van, mert 12%-os a hitel, és örülök, hogyha az árbevételem szinten marad, akkor meg nem lehet ilyet tenni. Akkor azt a pár százmillió forint tartalékot, azt arra kell költenem, hogy a lehető legjobb minőségben tartsam meg a vállalatomat, a lehető legjobb módon tudjam fejleszteni a tevékenységét. Úgyhogy a kérdés az, hogy egy ilyen időszakban, amikor muszáj versenyben maradni, és a csökkent mértékű forrásokat el kell költeni, akkor mire érdemes költeni? Eszközberuházásra, munkaerőfejlesztésre, termékfejlesztésre, és ezeknek a valamiféle közös metszeteként mondjuk például a digitalizációra, mert azt gondoljuk, hogy a digitalizáció az mindig olyan hatványozottan teszi hatékonnyá a vállalat működését, meg az értékesítését, meg a termékei használhatóságát, hogy az biztos megtérül. Vagy azt gondoljuk, hogy a digitalizáció az valamilyen fölösleges luxus, amit majd akkor csinálunk, amikor sok pénzünk van, de amikor meg nincs sok pénzünk, akkor meg valami más hasznosabbat tudunk találni. Én nem nagyon látok potenciálisabban hasznosabb fejlesztésberuházást a mai világban, mint a digitalizációt, viszont könnyen modellezhető, hogy miért ez az a terület, ahol a belső vállalati kommunikáció, a vállalati működés, a munkatársak motiválása, képzése, a termékek minőségének javítása, a fogyasztókkal való kapcsolattartás, az értékesítési csatornák fejlesztése, a termék minőségének és szerethetőségének javítása, ez mind ezzel az eszközzel könnyen, hatványozottan, költséghatékonyan növelhető, és viszonylag kevés más területet lehet találni, ahol egyszerre ezt a sok hatást el lehet érni. Tehát hogy elég logikus, hogy abban az időszakban, amikor tényleg nagyon meg kell nézni, hogy mire költsük a pénzt, viszont annyit kell költeni, amennyi versenyben tart minket, és víz felett tart minket, akkor mi mással lehet foglalkozni, mint a digitalizációval. Lehet, hogy bárki azt gondolja, hogy erre majd akkor költök, amikor úgyis fölösleges pénzem van, de ez pont fordítva van. Erre akkor kell költeni, amikor semmi másról nem szabad költeni, csak a legjobb dologra kell elkölteni a pénzt.
Tehát akkor magyarán, hogyha most egy cégvezető hallgat bennünket, akkor a dilemmáját azt nyugodtan elengedheti. Most én nyilván itt a felvezetőben, itt a kockás papírral, vagy a kockás füzettel élcelődtem, de hogy gyakorlatilag akkor itt a döntés azt meg kell hozni minél hamarabb.
Hát így van, hát most az a kérdés, hogy mikor javítsam a hajón biztonságát és állapotát, akkor, amikor vihar van, és az a kérdés, hogy egy lukas hajóval túlélem a holnapot, vagy akkor, amikor egyébként nincs tétje a dolognak. Tehát most ezt azt gondolom, hogyha valaki, nyilván ez működési területtől is függ, van, ahol a digitalizáció egyszerűen sürgős, mert annak a hiánya már lemaradást eredményez, van, ahol versenyerőnyt jelenthet. Én nem nagyon ismerek olyan iparágat, ahol ma már a digitalizáció ne tudna lényeges versenyerőnyt biztosítani, de ha valaki ezeket halogatta, nem ugrotta meg eddig, akkor nem kérdés, hogy a következő időszak túlélési záloga ez lehet. Nehezebb versenyidőszak van, most kell versenyerőnyre, vagy versenylemaradás behozó lépésekre szánnia magát mindenkinek. Úgyhogy igen, nyilván most ezt szétszedhetjük darabonként, hogy milyen típusú cég, milyen vezetőjéről van szó, de azt hiszem az esetek többségében könnyen le fogjuk tudni vezetni, hogy valószínűleg ez az, amit meg kell tenni.
Az esetleges félelmek elhárítása érdekében azért ezt egy picit fussunk már végig, ezen a Forbes összegyűjtötte egy szakmai konferencia kapcsán a digitális átállás vagy transformáció 5 legfontosabb elvét, és akkor gyorsan felolvasom, hogy ha lemaradsz, akkor kimaradsz, hiába van adatod, ha az nem struktúrált, válasz és előre menekülés a munkaerőhiányra, ne félj a farkastól, azaz a kibertámadásoktól, adat nélkül nem leszel fenntartható. Szerintem ezek mind olyan vaskos érvek, hogyha egy cégvezető ezeket csak egy picikét végig gondolja, akkor gyakorlatilag azonnal meghozza a döntést, nem?
Igen, de nyilván cégvezetője válogatja, tehát hogy különböző típusú vezetők vannak. Eleve egy innovatív, early adopter típusú vezetőnek könnyebb belevágni egy ilyen folyamatban, mint egy olyan típusú üzemeltető vezetőnek, aki abba volt jó, hogy évtizedeken keresztül ugyanolyan állapotban tudta tartani a cégét, és ugyanezt a működést tudta reprodukálni. De hát az utóbbiaknak is meg kell érteni, hogy hogyan változik a világ. És a világ egyértelműen ebben az irányba változik. Ez különböző ritmusokban zajlott, de mondjuk a Covid óta, ahol egyébként nem csak a kényelmi, hanem a kényszer szempontok is gyorsították a digitalizációs folyamatokat. Ez a sebesség, ez valószínűleg nem fog lelassulni, mert mondom, a recesszióban, ha nem is fog mindenki digitalizálni, de aki digitalizálni fog, az abból lesz aztán a jövő megmaradó vállalkozói rétege.
Itt nekem egyébként ezek közül a pontok közül kifejezetten ez a kibertámadásoktól történő félelem, nekem az nagyon tetszett, hogy azért el tudom képzelni, hogy ez egy gát nagyon sok döntés előtt.
Nyilván, de hát ennek megvan az eszközrendszer, amik ezeket a kockázatokat kezelni tudják. Bármilyen fejlesztés kockázatokat hordoz, az a kérdés, hogy a kockázatok kezelhetőek-e. Megvan-e az eszközrendszer, amivel menedzselni lehet a kockázatokat. Nem szabad bután csinálni a digitális fejlesztéseket, tehát ha valaki nem figyel a kiberbiztonság kérdésekre, akkor bele tud szaladni más pofonokba. Egyszerűen arra kell figyelni, hogy amikor valaki bizonyos adathalmazt kibertérbe helyez át, bizonyos tevékenységet, bizonyos funkciókat már online módon szervez meg, akkor arra is fel kell készülni, hogy ez megfelelően biztonságos környezetben történjen. Tehát mondjuk belső vállalati visszaélések vagy külső támadások egyébként nem csak kibertérben történnek, vagy történtek, addig nyilván más fizikai biztonsági rendszereket kell kiépíteni, annyi, hogy most nem tudom én, a bolt zárhatóságát, vagy azt kell biztosítani, hogy a kollégák ne vigyenek ki eszközöket a üzemterületéről, hanem most azt kell biztosítani, hogy online módon ne lehessen betörni, és visszaéléseket elkövetni a cégnél. Ennek egy más biztonsági eszközrendszere van, egyszerűen alkalmazni kell őket, és nem úgy kezelni, hogy úristen, online semmit nem szabad csinálni, mert az végletes kiszolgáltatottságot jelent.
Az Ox Holdings, mint ahogy elhangzott, technológiai startupokba fektet be, közöttük HR fókuszú cégekbe is, mint a Blue Colibri vagy az Indivizio. Uh-huh. Miért tartjátok érdemesnek ezt a szektort?
Mi mindig azt próbáljuk figyelni, hogy mik azok a trendek, amik alakulóban vannak, és amiben még olyan időben tudunk beszállni, amely időpont pont egy növekedési folyamat várható kezdete. Ugye nagyon sokat szoktak arról beszélni, hogy mik a kiugró trendek és hova fektetnek a befektetők, de ez tipikusan olyan, mint a tőzsdei részvényeknél, amit már mindenki vásárol, az már valószínűleg túl van árazva, az már valószínűleg evidencia, ott már valószínűleg nincs nagy növekedési lehetőség. Mi a HR-t, mint területet pár évvel ezelőtt találtuk meg, mert azt láttuk, hogy a belső vállalati folyamatokból az értékesítést, marketinget viszonylag korán elkezdték digitalizálni, tehát az, hogy a fogyasztókkal, vevőkkel való kommunikáció, illetve az értékesítés az online módon mennyivel hatékonyabb, azt viszonylag sokan felfedezték. A pénzügyeket, adminisztrációt, ezt relatíve hamar elkezdték digitalizálni, de hogy valahogy az volt a megítélése egyébként hibásan sokáig nagyon sok cégvezetésnek, hogy a HR az így ilyen fizikai, emberi kapcsolattartás formájában történik, annak nem lettnek igazán digitalizálhatóak a folyamatai. Ezzel már akkor sem értettünk egyet, és azt gondoltuk, hogyha picit késve is, de ezeknek a területeknek is meg fog indulni a digitalizáció, és hogyha ebbe időben beszállunk, már pedig láthatóan beszálltunk relatíve korán, akkor jó kezdeményezéseket, jó cégeket fogunk tudni elkapni. És hát ez kiderült, hogy ez így van, mert nem igaz, hogy a HR az csak úgy történhet, hogy majd belső beszélgetéseket folytatunk, mert ez rettentő lassú, nem hatékony, és pont, hogy egy csomó figyelemhiányt, információátadásbeli hiányt eredményez, hanem amellett, hogy szükség van a személyes megbeszélésekre, mert emberi kapcsolatokban erre mindig szükség van, amellett van egy csomó olyan részfunkció, amit pedig lehet digitalizálni, gyorsítani, egyszerűbbé tenni, vagy éppen hatékonyabbá, célzottabbá tenni, personalizálni. És ugye ezek a HR technológiai cégek, ezek pont ezt csinálják, hogy a belső vállalati folyamatok egy jelentős részét áthelyezik a digitális térbe, és ezzel sokkal könnyebbé teszik a kapcsolattartást, egyébként sokszor sokkal személyesebbé teszik a kommunikációt, sokkal célzottabbá, sokkal precízebbé, időben könnyebben elérhetővé, hatékonyabbá. Nyilván a COVID időszaka ezt a fajta technológiai szegmenst is jelentősen felgyorsította, tehát amikor eleve a belső vállalati kommunikáció megnehezül, mert fizikailag nincsenek ott a dolgozók, vagy fizikailag nehezebb velük kommunikálni, akkor óriási erőnyt jelentetett az, ha valakinek már volt ilyen belső digitális megoldása, belső vállalati kommunikációs rendszere, vagy digitalizáltak voltak legalább részben a HR folyamatai. Tehát azóta meg az van, hogy egy csomó cégnek vagy már volt akkor, vagy a COVID alatt bevezette, akinek meg nincs, az meg megint csak arról van szó, hogy lényeges hátrányban van. Tehát ahhoz képest, hogy én elmegyek egy olyan céghez dolgozni, ahol mondjuk már az onboarding, a becsatlakozás is egy rendszerezett digitális folyamat, utána egy csomó képzést kapok, személyre szabott információt, 5 perc alatt megkapok mindent, amire nekem szükségem van, belső fórumokon tudom megbeszélni a problémáimat, minden tájékoztatást megkapok, ahhoz képest elmenni egy olyan céghez dolgozni, ahol amikor becsatlakozok, akkor a nekem szükséges dologból 2 odaadnak, de 10 elfelejtenek, mert még nem jutott eszükbe, majd egy hét múlva, vagy lehet, hogy csak egy hónap múlva megkapom, akkor fog tudni elkezdeni dolgozni, de akkor se tudják megmondani, hogy pontosan mit, hogy kell csinálnom, mert éppen az a kolléga nincs itt, akitől ezt meg kéne kérdeznem, stb. Stb. Tehát nyilvánvaló, hogy akkora versenyelőnyben van az egyik cég, hogy a másik cég vagy megteszi ezt a digitalizációt most így utólag, vagy teljesen le fog maradni. Én azt gondolom, hogy nyilván volt némi szerencse is, hogy időben jól óra tettünk, mert honnan tudhattunk volna, hogy jön egy COVID, ami ezt a folyamatot fel fogja gyorsítani. De az csak egy gyorsulás, az evidencia volt, hogy ennek meg kell történnie. Nem csak a ügyfél és vállalati kapcsolatban van jelentősége a digitalizációnak, nem csak a ügyfelekről szóló adathalmazok kezelésében és marketing stratégiák kiépítésében, nem csak a pénzügyi szolgáltatások digitalizációjában, hogy most egy példát mondjak, hanem igenis a belső vállalati működésben is ugyanakkora előnyt jelent a digitalizáció, és ezt az elvet mi képviseljük is, és azt gondoljuk, hogy a kezdeti sikereinkből kiindulva valószínűleg tovább is fogunk menni ezekben a befektetésekben.
Akár mondjuk egy jól működő, hatékony belső kommunikáció, akár még a cégértéke is összefüggésben lehet?
Egyértelműen. Hát ugye ez már régi lerágott csont, lejárt lemez, ugye ezt szokták mondani, hogy egy picit szögletesen hangzik magyarra fordítva, hogy a kultúra megeszi a stratégiát reggelire. Tehát, hogy valójában egy belső vállalati működésben a legmeghatározóbb elem, a vállalat tartós teljesítményét legmeghatározóbban befolyásoló tényező, az a vállalati kultúra. Nem is a vállalat is, nyilván az is stratégia is fontos, tehát az is fontos, hogy a menedzsment miről dönt, milyen termékeket, hogyan, milyen piacra viszünk, stb. De az, hogy ezt hogyan képes egy cég megvalósítani, az határozza meg, hogy a dolgozók milyen belső kommunikációban, milyen viselkedésmódokat képviselnek, milyen attitűddel végzik a munkájukat, és ezt alapvetően határozza meg, hogy hol, mikor, milyen információhoz jutnak, mit tudnak egymásról, milyen ismeretek jutnak el hozzájuk, milyen módon. Én azt gondolom, hogy kevés a belső válti kultúrán a meghatározóbb, mondjuk úgy technikai tényező van, mint a belső válti kommunikáció. Egy belső válti kultúra építését, gazdagítását pedig egy hatékony kommunikációs rendszer, hatékony belső digitális rendszer segíti. Tehát, hogyha elfogadjuk azt a mondom, már kicsit ilyen közhelyesnek hangzó állítást, hogy a adott cég tartós versenypozícióját, teljesítményét alapvetően a vállalati kultúra fogja meghatározni, akkor azt kell végig gondolnunk, hogy ezt a kultúrát milyen eszközökkel lehet fejleszteni, építeni. Az pedig, hogy ezt egy belső digitális kommunikációs rendszerrel például hatékonyabban lehet fejleszteni, mint bármi mással, azt pedig szerintem viszont a könnyen levezethetjük.
Oké. Oszkó Péter, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
This is the moment we've all been waiting for. Ladies and